Üdvözlök mindenkit, megyünk is tovább a hétvégi menetrendben, benne pedig kriptoverzum, minden, ami kriptodeviza, decentralizált világ, blokklánc technológia. Megbukott El Salvador bitcoin stratégiája? 4 éve fogadták el hivatalos fizetőeszköznek a bitcoint a közép-amerikai országban. Azóta nemzetközi nyomásra a használat feltételein enyhítettek, ettől függetlenül a lakosság rendkívül kis része használta a hétköznapokban az amerikai dollár mellett alternatívaként bevezetett kriptót. Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgetek.
El Salvadorban 4 éve vezették be, majdnem napra pontosan 4 éve vezették be a bitcoint, vagyis törvényes fizetőeszközzé vált a bitcoin az amerikai dollár mellett. Ez a kiinduló pontunk, és végignézzük szépen, hogy mi történt akkor az elmúlt 4 évben, mennyire mondhatjuk azt, hogy ez egy sikersztori. Kezdjük a legelejéről. 4 évvel ezelőtt miért volt szüksége El Salvadornak a bitcoinra? Miért nem volt jó az amerikai dollár?
Ők nagyon nagy kitettséget szenvedtek el azáltal, hogy nem volt saját pénzük és saját monetáris politikájuk, amit ugye önmagában nem orvosolt a bitcoin, viszont egy független pénz, ami nem kötődik semmilyen kormányzati vagy üzleti érdek csoporthoz, és így vagy egyáltalán, de inkább azt mondanám, hogy más módon lehet befolyásolni, tehát egy alternatív fizetési eszköz, amiben ugye kezdetek kezdetén lehetett adót fizetni, minden fizetőhelyen kötelező volt elfogadni ezt a pénzt, és hát ugye árgus szemekkel figyelte a világ, hogy mekkora sikerrel fog ez járni.
Na most szeretném, ha megnéznénk, hogy hogy nézett ki ez a 4 év egyrésztről állami szempontból, másrésztről lakossági szempontból. Szóval állami. Van bitcoin tartalék, használják állami szinten?
A kereskedelemben lehet használni, ma már nem kötelező elfogadni, hanem önkéntes, hogy melyik vállalkozás fogadja el, és melyik nem. És ugye elérte az IMF azt, hogy nem lehet adót fizetni bitcoinban. Nagyon sok tényezőt érdemes megvizsgálni ahhoz, hogy értsük, hogy mi folyik a El Salvador és a bitcoin kapcsolatában. Talán érdemes azzal kezdeni, hogy alkalmas-e fizetőeszköznek a bitcoin. Ugyanis ezt a mai napig sokan vitatják, a vitatók között szerepelek én is, ugyanis a bitcoin ma nem tölti be a fizetőeszköz szerepét. Ez egy nagyon jó tartalékeszköz, nagyon jó értéktároló, viszont fizetőeszköznek nehéz egy olyan pénzt használni, aminek ennyire volatilis az árfolyama. Rengeteg edukációval jár, és amit egyértelműen megállapítottak már a szakértők, hogy nem volt megfelelő edukáció. Próbálkozások voltak, de nem volt megfelelő edukáció El Salvadorban. A másik nagy kérdés, hogy vajon elegendő 1-2-3-4 év ahhoz, hogy egy egész társadalom értse és tudja használni a bitcoint. Mindezek mellett bejöttek azok a szempontok, hogy voltak olyan érdekek, akik az érdekeiket jól tudták érvényesíteni, akik szerették volna azt bebizonyítani, hogy nem jó a bitcoin, nem alkalmas rá, úgyhogy folyamatosan épült le a szerepe a hétköznapi életben a bitcoinnak az El Salvadori társadalomban. Ma úgy néznek ki a statisztikák, hogy a lakosság 8%-a használja alkalmanként a bitcoint. Ebből következik, hogy 92% nem. Ez a helyzetkép per pillanat a El Salvador és bitcoin kapcsolatával.
Igen, tehát azért az egy óriási sikernek akkor ezek szerint a számok szerint nem mondható. Na de ugye említetted az IMF-et. Ez év januárjában állapodott meg El Salvador az IMF-fel. Ugye azt mondtad, hogy az adót nem lehet bitcoinban fizetni, de itt voltak más visszalépések is, tehát kiszedték az korábbi törvényből azt, hogy a bitcoin a törvényes fizetőeszköz, és számos helyen már nem volt kötelező a használata, ugye? Tehát ez nem ez okozott egy nagy visszalépést? Azért ez egy nagyon erős nemzetközi nyomás.
Igen, tehát az IMF feltételhez kötötte azt az 1,4 milliárd dolláros segítséget, amit El Salvadornak nyújtott, és ennek a feltétele az volt, hogy vissza kell szorítani a bitcoinnak a térnyerését az országban. Ezt a legegyszerűbb módon úgy lehet megtenni, hogyha nem lehet annyi mindenre használni, és ezeket a lépéseket kénytelen volt El Salvador megtenni, hiszen erre a segítségre szüksége volt.
Na most hogy tudja a lakosság lekövetni mindezen változásokat? Oké, hogy megbeszéltük, hogy kevesen használták, de hogy nézett ki El Salvadorban a hétköznapi lét? Hogy kell ezt elképzelni akkor mégiscsak? Hát mégiscsak El Salvador az első ország, ahol lehetett fizetni bármelyik kisboltban bitcoinnal. Hogy lehet ezt elképzelni?
Ugye El Salvador 4 évvel ezelőtt úgy nézett ki, hogy a banki lefedettség az nem volt általános, nem jutott mindenkinek normális banki szolgáltatás. Rengeteg ígéretet kezdtek kapni, hogy ezek jönnek, ezek részben meg is valósultak. Úgyhogy nagyon sokan úgy érezhették, hogy már nem kell sokat várni, és normálisan tudnak bankolni. Az internet lefedettség az nagyjából elfogadható állapotban van, tehát nagyjából a teljes lakosság internethez hozzáfér. Viszont ha nincsenek bankszámlák, akkor a legegyszerűbb megoldás, hogyha valamilyen kriptoeszközt, mondjuk bitcoint használnak. Ezt el is kezdték, volt egy folyamatos növekedés a használatban, ami aztán alábbhagyott, és egyszer csak nem nőtt tovább a használata, de mindezek közben elkezdtek megjelenni a banki szolgáltatások azokon a területeken, ahol addig nem volt elérhető, és abba az irányba lettek terelve a piac oldaláról. Tehát itt volt egy piac által betöltött űr, amit ugye a bitcoinnak abban az esetben gyorsabban be lehetett volna tölteni, hogyha megfelelő edukáció van, és a bitcoin árfolyamával jobban lehet számolni. De ugye azok a hírek föllettek erősítve, amikor éppen lefele ment a bitcoin árfolyama, valaki vásárolt bitcoint, hogy majd abból vásárol, és rendezi az ügyleteit, és azt tapasztalta, hogy esik le az árfolyam. Ezek a hírek fellettek kapva, ezek erősen voltak kommunikálva, ezek dokumentált esetek, rengeteg sajtó foglalkozott azzal, hogy statisztikákat vezessenek erről. Amikor viszont ennek az ellenkezője történt, akkor az maximum az egyik ember a másiknak tudta elmondani, de nem lettek felkapva. Hát ezek a körülmények azért meg tudják változtatni, de én megint előhoznám azt, amivel kezdtük a mai műsort, hogy mindazonáltal az tény, hogy a jelenlegi formájában a bitcoin nem a legalkalmasabb fizetőeszköz.
Na most akkor mi a konklúzió? Egyáltalán felesleges bármilyen országnak, bármilyen közösségnek azzal próbálkoznia, hogy a bitcoin törvényes fizetőeszközzé tegye, vagy esetleg más kriptodevizával lehetne próbálkozni, mert vannak olyanok, amelyek sokkal alkalmasabbak arra, hogy tényleges fizetőeszközzé váljanak. Mi a konklúzió?
Azokon a helyeken, ahol nincs rendes banki lefedettség, és nem jut mindenki banki szolgáltatásokhoz, ott egy teljesen észszerű alternatíva. Hogyha ezeken a helyeken ellenérdekek úgy tudnak érvényesülni, ahogy El Salvadorban tudtak, ott valószínűleg nem lesz túl nagy sikere. Ez attól függ, hogy mennyire fáj az aktuális állapot a lakosságnak. Hogyha fáj, akkor teljesen mindegy lesz, hogy milyen cikkek jelennek meg, teljesen mindegy lesz, hogy milyen ígéreteket kapnak, akkor ezt fogják tudni használni.
És mennyire függ külső segítségtől az adott ország, nem?
Hát és mennyire függ külső segítségtől, akik ilyen feltételekhez teszik. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon nehéz következtetéseket levonni El Salvador történetéből. Egyáltalán nem meglepő, hogy nem lett sikeresebb a körülményeket figyelembe véve. Ahhoz képest egyébként 8%, ha nem is napi szinten, de alkalmanként használja, az biztos, hogy az nem baj, hogy ez az alternatíva adott. Ezzel senkinek nem okoznak kárt. A megfelelő edukációt viszont mellé kell tenni, amit valószínűleg nem jól végzett El Salvador, hiszen járt kint egyébként a Cointelegraphnak az egyik újságírója, kiment, és hetekig ott élt El Salvadorban, és folyamatosan interjúvolta az embereket, már nem emlékszem a számra, de 10 emberből 1-2 volt felvilágosult olyan tekintetben, hogy milyen helyzetben miként érdemes használni, és mire kell, hogy odafigyeljen. A többség nem.
Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgettem.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Nem tetszik az oroszoknak az amerikai stablecoin stratégia. A Kreml egyik tanácsadója kifejtette, hogy az új Genius Act törvénnyel az Egyesült Államok valójában adósság finanszírozásán könnyítene. A Mozaik Galaxy egyik alapítója szerint jelenleg meg sem közelíti a stablecoin piac azt a nagyságot, amely már valóban segítség lehetne az államadósság finanszírozásában, tehát stratégiai elemként nem lehet rá tekinteni. Vidákovics Attilával beszélgetek.
Na hát egy nagyon érdekes, hát fogalmazunk úgy, elméletet vázolunk fel a következő percekben. A kiinduló pontunk az, hogy az orosz elnök egyik tanácsadója beszélt az Egyesült Államok vélhetőleg új stratégiájáról, amit ő egy új stratégiának nevezett. A kiinduló pont az a Genius Act új törvény, ugye, ami a stablecoinokat szabályozza az Egyesült Államokban. Szerintem itt egy kicsit ismételjünk, és akkor utána megyünk is tovább azzal, hogy mi is lehet a valós szándéka a stablecoinok elfogadásában az Egyesült Államoknak. Szóval Genius Act a stablecoinokat elfogadják, és a kibocsátókat arra kötelezik az Egyesült Államokban, hogy minden egyes eladott stablecoin után ugye ők állampapírokat vegyenek, és azzal fedezzék, ugye? Jól értem? Azzal fedezzék.
A fedezetnek a nagy részét azt rövid lejáratú állampapírokba kell tartani. Ennek azért vannak logikus magyarázatai, hiszen egy stablecoin az bármikor visszaváltható kell, hogy legyen, ezért likvid kell, hogy legyen, ezért hosszú lejáratú az. Legfeljebb csak nagyon kis részben játszhat szerepet benne. Tehát a többségét azt rövid lejáratú állampapírra kell tartani. Ez egyébként egy teljesen logikus döntés, hiszen így könnyen jut hitelhez az állam, hiszen amikor ugye kötvényt bocsájt ki az állam, akkor valójában kölcsönt vesz föl a piacról, és mivel a stablecoinok azok terjednek, és rengeteg informatikai megoldásba automatizált fizetéseket lehet létrehozni, és ez a digitális korban egy teljesen hétköznapi megoldás, így igény van rá, úgyhogy ezt a helyzetet kihasználva az amerikai állam olyan szabályozást hozott, hogy ezzel ő piacot találjon a kötvényeinek alacsony áron, ami egyébként nem kizárt, hogy tényleg infláció alatt van, ahogy ugye itt a kritika illeti az amerikai kormányt, hogy infláció alatti kamatot fizet a rövid lejáratú kötvényekre. Persze, ha ennyire el tudja adni, akkor annyit fog adni. Tehát igazából, ha el tud adni elég államkötvényt ilyen alacsony kamatokkal is, akkor nem fog többet fizetni. Ez nem állami, ez piaci szabály. És egyébként az a logika az érdekes, és nem butaság, amit mondanak, csak nagyon sok mindent még érdemes megvizsgálni, hogyha ő infláció alatti kamatot fizet a kötvényeire, akkor nagyon-nagyon-nagyon hosszú idő alatt, de hát ezek ilyen történelmi léptékek, tényleg el lehet erodálni az adósságát. Ugye hát az amerikai államnak a cikk szerint, ami valószínűleg igaz, hát az amerikai nemzeti összterméket meghaladó államadósága van. Hát ezt, ha kiszámolnánk a mai piaci kapitalizációjával a stablecoinoknak, akkor ez sok-sok ezer év alatt lenne igaz, amit mondanak, és egyik kormány sem gondolkodik sok-sok ezer évben.
Igen, és azt azért hangsúlyozzuk ki, hogy itt nem adósságcsökkentésről van szó, tehát a sajtóban azért megjelentek ilyen szalagcímek, kattintásvadász címek, hogy így csökkenteni ugye az USA az adósságát, tehát itt korán sem csökkentésről van szó, egy új irányról van szó a finanszírozásban, akkor ezek szerint.
Egy új irány, teljesen észszerű irány, és minden normális gazdasági szervezet, mint ahogy egy állam is egy ugye államháztartást vezet, ha van lehetősége olcsón pénzhez jutni, akkor nem a drágát fogja választani az olcsóval szemben, úgyhogy ebbe szerintem semmilyen gonosz szándék nincsen. Sokkal inkább az vezérli a Genius Act törvényt, hogy egy olyan szabályozást hozzanak létre, hogy a dollárhoz kötött stablecoinok lepjék el a piacot, és mindenki dollárhoz kötött stablecoint használjon, ezzel valamelyest ellensúlyozva azt a jelenséget, hogy a dollár az egyre inkább veszíti el a szerepét a gazdaságban, mint első számú valuta. Ez bizonyos mértékig valóban tudja ellensúlyozni, hát meg nem fogja oldani a problémát, de nagyon sokan fognak emiatt dollárhoz kötött stablecoint használni, mert az van, azt fogadja el mindenki, és nagyon nehéz lesz beférkőznie mellé egy eurósnak, egy svájci frankosnak, vagy bármilyen másiknak, amikor minden informatikai rendszer erre van felépítve, és egész egyszerűen ez, amit kezelnek a különböző megoldások a világon.
Ugye most visszatérve a Kremlre, pontosabban a Kreml egyik tanácsadójára, hiszen ő látta bele ezt az adósságkönnyítési célt ebbe a törvénybe. Ugye ő azt mondta, hogy, hogy ugye a stablecoinokkal az adósságfinanszírozást könnyítenék, fogalmazzunk így röviden. Alkalmas erre jelenleg a stablecoin piac az Egyesült Államokban? Hogy valóban egy segítség legyen?
Hát ez attól függ, hogy mit nevezünk segítségnek. Tehát, hogyha valaki el van adósodva, és van mondjuk, legyen, mondjuk az, van 3 millió forint tartozása, annak segítség 30 forintot adni? Hát a nullához képest 30 forinttal több, mint a nulla, de nem fogja megoldani a 3 milliós tartozását. Tehát jelenleg a
de itt 35 ezer milliárdról, ugye?
Igen, 35 ezer milliárd dollárról van szó. Ez két nagyságrenddel, tehát nagyjából vagy több, mint 100 szorosa a stablecoin piaci kapitalizációjának, tehát a dollárhoz kötött stablecoinoknak a piaci kapitalizációnak több, mint százszorosa. Hát sok kicsi sokra megy, de ez nem fogja megoldani a problémát.
Na de pont az a egyik célja ennek az amerikai törvénynek, hogy népszerűsítse is a stablecoinokat, illetve hogy felgyorsítsa a terjedésüket. Ez megvalósulhat a következő években? Mert azért itt a kriptoverzumban is az elmúlt hónapokban többször beszéltünk arról, hogy rohamosan népszerűsödnek a stablecoinok.
Rohamosan népszerűsödnek, és ez megvalósul, mert egyre népszerűbbek, és egyre többen használják, és egyre több helyen van, és egyre több féle van, és hatalmas a verseny. De azért ezt reális időn belül nem lehet elképzelni, hogy ez a piaci kapitalizáció ez elérheti ezt a 35 ezer milliárd dollárt. Azért annyira nem kicsi a stablecoin piac, hogy könnyen meg százszorozza, 150 szerezze magát. Az hatalmas teljesítmény, hogyha mondjuk a következő 3 évben megduplázza magát, vagy megtriplázza magát, az, az egy szenzációs teljesítmény. Erre van egyébként reális esély, de az, hogy megszázszorozza, vagy 150 szerezze magát, azért az ahhoz új bolygókat kéne felfedezni, amelyek lakottak, és bevezetni a dollárhoz kötött stablecoint. Ennek sem nulla az esélye, csak nem sokkal több, mint nulla.
Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgettem. Most pici szünet, aztán kultúrára váltunk, maradjanak velünk itt a Trend FM-en.